Ha szabad, mégis ennek a gondolatsornak a bevezetésével kezdem, és aztán majd meglátjuk, jó? Miért jó, vagy miért lehet jó, hogyha most egyházon belüliként, az egyházhoz tartozóként ismét ebben a szituációban is átvesszük a parancsolatokról szóló egyházi tanítást. Például azért is, mert mindannyian szeretnénk jól élni, és szeretnénk biztonságban élni. Szeretnénk úgy élni, hogy az életünk egy szabályozott, biztonságosnak tekinthető mederben folyik. Ez egy alapvető igénye mindannyiunknak. És azt is látjuk, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk élni, ahhoz az is szükséges, hogy szabadon tudjunk élni, és szabadság élményében tudjunk élni. És azt is látjuk, hogy ezek a vágyak, vagyis hogy biztonságban, jól, teljességében, az életnek a teljességében tudjunk élni, és szabadon tudjunk élni, ehhez bizonyos rendre szükség van. Sőt, egy másik élményünk is van, és ez már a gondolkodásunkat egy következő síkra tereli. Azt is tapasztaljuk, mindannyiunknak alapvető egzisztenciális tapasztalata, hogy bizonyos szempontból fölismerhetünk rendet a világban, és ezt a rendet nem mi szabtuk meg. Mi ennek a rendnek részesei vagyunk. Az élet, a növekedés, az emberi adottság. Miért ilyen az ember, amilyen? A természet, a természeti törvények, amelyek részben bennünk is érvényesülnek, részben fölöttünk is vannak, de ugyanígy az erkölcsi törvény, az erkölcsi rend. Ugye, ahogyan a filozófusok keresik ennek az okát, illetve ezeknek a különböző rendszereknek a harmonikus együttműködését, és így fogalmazzák meg, hogy az ember ámul, amikor föltekint a csillagos égre, és annak a rendjére, egy rendet tapasztal fönn a csillagos égen, és egy rendet tapasztal a saját lelkében. És ennek a kettősségében, feszültségében is élünk, van egy rend, ami körülvesz bennünket, és valahogyan fölfedezünk egy vágyat, egy rendet önmagunkban, hogy akarunk megfelelni ennek a megtapasztalt, vagy általunk fölismerni köteles rendnek, rendszernek. Úgy, hogy egyébként ezt a rendet és rendszert nem mi alkotjuk. Ez izgalmas, ugye, hogyha nem mi, akkor ki, és mit gondolunk a törvénynek az alkotójáról. És azt is tapasztaljuk életkoronként talán eltérően vagy változóan, hogy egyrészt, hogy szeretnénk elutasítani a rendet, vagy amikor azt úgy érezzük, hogy túlontúl ránk ül, akkor szeretnénk ennek a terhét lerúgni magunkról, gondoljunk csak mondjuk a kamaszkorra, vagy gondoljunk, amikor egy élethelyzet nagyon megterhelővé válik. Ugyanakkor az is alapvető vágyunk, igényünk, néha ezt meg is tudjuk fogalmazni, hogy szeretnénk, hogyha rend, tekintély lenne az életünkben, és szeretnénk azt is, hogyha ez a rend és tekintély, ez egy bizalmi kapcsolaton alapulna. És akkor rögtön kinyílik egy másik kapu is, miszerint valahogy úgy tekintünk a rendre, hogy az alapvető rendre, ami kívül van, rendre, ami bennünk van, ami erkölcseinket is szabályozza, mint kapcsolatra. Mint az, aki meghozza a rendet, aki rajtunk kívül áll, vele kapcsolatba tudunk, akarunk kerülni. Nos, nézzük meg, hogy a katolikus egyház katekizmusa a parancsokkal kapcsolatban milyen bevezető gondolatokat említ. Elég utalni Máté evangéliumának 19. fejezetére ismerős előttünk a történet. Gazdag ifjú, mikor Jézus látja, hogy megy el, oda rohan hozzá: Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Ugye a lehető legjobb kérdés, amit egy ember az életében föltehet. Ettől jobb nincs. Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Az is nagyszerű ebben a történetben, hogy a gazdag ifjú nem akárkitől kérdezi, hanem éppen Jézustól kérdezi. Aki ura az életnek, aki ura ennek a rendnek, és ő hozzáfordul. Megkérdezi, és Jézus mire utal? Miért kérdezel engem erről, hiszen ismered a parancsokat? Tehát Jézus visszautal a parancsokra, tartsd meg, és azt mondja, én ezt megtartottam, mint gyermekkoromtól fogva. Nincs okunk kételkedni ebben. Ugye most nem megyek tovább a részletnek az értelmezésében, de ez azt mutatja, hogy Jézus számára a törvény, a parancs, az egy létező valóság, sőt, értéknek tekinti. Sőt, azt is látjuk Jézus életében, hogy számtalanszor utal arra, hallottátok a régieknek, mit mondtak, én pedig azt mondom nektek. Tehát meg kell tartani a törvényt, a parancsokat, de Jézus ezt tovább tágítja, tovább nyitja ennek a jelentését. Arra is utal Jézus, hogy egyetlen egy tanító sem lesz nagy az Isten országában, aki csak egy pontot is, egy vesszőt is elhagy a törvényből. Tehát Jézus értékként tekint a parancsokra és a törvényre, sőt, fontosnak tartja mindazok megtartását. Ugyanakkor az is tény, amikor Jézushoz fordulnak, hogy Mester, mi a legfőbb a parancsok közül, akkor a szeretet kettős parancsát emeli ki. Ami egyébként abszolút utal a 10 parancsolatra, teljes egészében fölöleli azt, de ezt emeli ki, szeresd az Istent, és szeresd embertársadat. Tehát Jézus úgy is megjelenik, mint aki tiszteli a törvényt, annak betartásán fáradozik, értéknek tekinti, tágítja annak a lehetőségeit, de úgy is megjelenik, mint új törvényhozó. Elég utalni arra, hogy a hegyi beszédben egyértelműen már maga a leírás is úgy tárja elénk Jézust, mint az új Mózest, aki lehozza a hegyről, a hegyi beszédről, ugye, lehozza az Istennek az új tanítását, az új törvényhozó. Tehát Jézus a törvény értelmét, lényegét, a parancs értelmét, lényegét a szeretetben, Isten és ember szeretetében fogalmazza meg. És aztán itt vagyunk a 10 parancsolatnál, a katekizmus azt mondja, hogy akkor értjük jól, és erről már egyszer én is beszéltem, hogy itt nem is annyira parancsokat kell érteni, bár megmarad a parancs vonatkozása, hanem olyan szavakat, 10 szó, ami az üdvösségre vezet, 10 szó, ami az életet tárja föl előttünk. Mégpedig azért van módunk így értelmezni akár a 10 parancsolatot is, mert ez nem minden előzmény nélkül jön létre, és nem is egyszerűen csak úgy a választott nép előtt áll a pusztában, minthogyha semmi sem előzte volna ezt meg, hanem a parancsokat a szövetség Isten adja. Már előbb kötött szövetséget az Isten az ő népével, és utána adja ennek a szövetség megvalósításának a szavait, az útját, a lehetőségét. Tehát, ha ezt elfogadjuk, akkor azt kell nekünk nézni, majd erre is szeretnénk kitekinteni, hogy ki az az Isten, aki szövetséget köt. Mit jelent a szövetség? Mit jelent, hogy az Isten és az ember szövetséget köt egyáltalán? Csak néhány gondolatot szeretnék megelőlegezni. A szövetség kötés leírásában több lényeges pont van. Nevezetesen az, hogy személyek kötnek szövetséget. Személyek kapcsolódnak egymáshoz. nem akármiről kötnek alkut, hanem az életről. Az Isten a kezdeményező, senki nem mondta, hogy neki szövetséget kellene kötni az emberrel, nem is mondhatta. Ő a kezdeményező, ő az, aki felkínálja, ő az, aki megszólítja, mert jót akar az embernek, fölkínálja a maga életét, és odaadja, hogy hogyan lehet ehhez az élethez eljutni. Odaadja ennek az életnek a parancsait. Tehát ebből a szövetség kötési gesztusból, amikor az Isten szeretete kinyilvánul, ebből érthetjük meg, hogy a parancsok mit szolgálnak, mi a természetük. És sokszor lehet arról hallani, hogy 10 parancsolat túlhaladott, túl vagyunk rajta, az az ószövetség, a törvényi időnek a gondolkodása, az új szövetségben ennek nincs helye, ez nem igaz? Tehát nem arról van szó, hogy van az ószövetség istene, a törvény istene, és van az új szövetség istene, a szeretet istene, hanem itt egy abszolút egység áll előttünk. Maximum mi emberek vagyunk azok, akik a fejlődés során az Istenből inkább a törvényt, inkább a szabályt láttuk meg, és Jézus segített jól értenünk a szerető Istennek a törvényeit és szabályait. Tehát amikor majd a 10 parancsolat lépéseit vagy parancsolatait vesszük sorra, akkor alap kiinduló pont az, hogy a szövetségből indulunk ki. Szövetséget kötött az Isten az emberrel. Fölkínálom az életemet, és elmondom, hogy hogyan tudod ezt az életet megtartani. És így adja Mózesnek át ezeket a kőtáblán a parancsokat. Érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy az egyház hogyan tekint a 10 parancsolatra, épp az előbbi összefüggést aláhúzandó. Az egyházunk a 10 parancsolatot a Szentírással és Jézus tanításának, példájának egységében nélkülözhetetlennek tartja. Tehát sosem volt, illetve próbálkozás volt erre, de valójában sosem nyert elfogadást az az elgondolás, miszerint 10 parancsolatot hagyjuk ki az egyház tanításából, nem fontos, túlhaladott. Tehát a Szentírás ajándékával, Jézus példájával és tanításával együtt tekintünk a 10 parancsolat tanítására, és értéknek tekintjük ezt. Azt is valljuk, hogy a 10 parancsolat részleteiben is egységet alkot. Tehát nem lehet valamit kihagyni belőle, mert akkor az hiányozni fog az egészből. Nem tudjuk úgy tanítani jól a 10 parancsolatot, ha abból néhányat nem, vagy gyengébben próbálunk tanítani. Akár az igazmondásra vonatkozó részt, akár a szülői tiszteletre vonatkozó részt, nem lehet ezt megtenni. Erre utaltam egy alkalommal, amikor a törvényről már volt szó, hogy az egyes diktatúrák mindig próbálkoztak azon, hogy hogyan lehetne egyébként átalakítani a 10 parancsolatot. Éppen Napóleon is az egyik ilyen rendelkezésében, hogy a szülői tisztelet helyébe a császár tiszteletét rendelte el. Tehát nagyon szép a 10 parancsolat, ám de a szülői tiszteletet azt próbálta magára. Lehet, hogy más diktatúrák ezt nem tették, de így gondolták, hogy ez a tisztelet az rájuk kell, hogy irányuljon. Tehát nem tudjuk az egységét megbontani, nem is lenne jó. Alapvetően 10 parancsolatban az első rész ugye vonatkozik az Istenre, a névre, a tiszteletre, a megünneplésre, és a második rész pedig vonatkozik az embertársra. És ebben is felfedezhetjük azt, amire utaltam Jézus szeretet kettős parancsánál, az Isten szeretete és az ember szeretete nem elválasztható egymástól. Ez jelenik meg egyébként a parancsokban. Azt is el kell mondani, hogy természetesen más népeknél is lehet felfedezni ilyen szabály felsorolást, akár néhány eset még, vagy néhány megfogalmazás hasonló is lehet a 10 parancsolathoz, hiszen minden nép próbálta megfogalmazni azokat az alapvető életszabályokat, életviteli szabályokat, amelyek akár az egyén életét, akár a közösség életet szabályozni voltak képesek. Tehát ettől nem kell megijednünk, hogy ilyen régészeti leleteket, vagy ilyen emlékeket lehet felfedezni. Még akkor sem kellene egyébként megijedni, hogyha nagyon sok mindenben hasonló lenne, hiszen ez is ugyanazt húzza alá, egyrészről, hogy az emberben lévő törvény fölismerheti az igazságot, másrészről pedig azt mindig is valljuk, hogy amit a Szentírás számunkra tartalmaz, az egészen bizonyosan az Isten kinyilatkoztatása. Istentől való, tehát igaz, isteni tekintéllyel rendelkezik. Így tehát semmiképpen sem kell, hogy ez ijedelmet okozzon, vagy esetlegesen okozzon akkor, hogyha ez így megtörténne. Az is tény, hogy a parancs az azért parancs, mert kötelez. Vagyis nyilvánvalóan vannak egyéni élethelyzetek, szubjektív döntési szituációk, de alapvetően a parancs az végrehajtást kíván, alapvetően a parancs az egy megfelelést kíván. És akkor ismét fölvetődik a múlt évben tárgyalt szabadság kérdése is. Hol van az ember szabadsága, hol van az ember a szabad akarata, döntési képessége, döntési lehetőségek, számtalan izgalmas kérdés. Tehát mindenképpen kötelez ugyanúgy, mint a felismert igazság. Az emberi értelem, az emberi lét, létezés, az az igazság fölismerésére kódolt, van lehetőség ezt fölismerni, de teljesen világos, hogy amikor fölismerte az igazságot, megértette, befogadta, mint igazságot, attól kezdve az kötelez. Attól kezdve nem lehet hanyagolni, még akkor sem, ha egyébként divatosan, vagy éppen nagyon könnyelműen úgy gondoljuk, hogy találjuk ki, hogy nem is biztos, hogy ez a teljes igazság. Vagy lehet, hogy ez a teljes igazság, de egyébként sem követhető, vagy megvalósítható. És még számtalan indokot tudunk hozni. És az utolsó pont, amit most ebben a bevezető találkozásban szeretnék hangsúlyozni, a parancs, az nem csak egy kötelezettséget kíván, kötelező erővel tegyem meg, akarjak megfelelni ennek, különösen akkor, ha mindaz, aki a parancsot adja, szeret engem, mindaz, aki a parancsot adja, az élettel akar megajándékozni, hanem ez a parancs, ez meg is tartható. És erre Jézus személye a példa számunkra, az engedelmes fiú, aki életét áldozta értünk. Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét áldozza barátaiért. Mindent odaadott. Miért? Mert hitt abban, hogy az Isten, Atya életre kelti őt. Amiről itt említést tettem, hogy alapvetően vágyakozunk arra, hogy legyen tekintély az életünkben, és ez a tekintély a bizalmon alapuljon, Jézusban ezt látjuk. Ott van az Atya, és alapvetően bízik. Például a Getsemáni kertben. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem úgy, ahogyan te. A bizalomnak a legvégső foka. Vagy az, ami az utolsó ugye mondat, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Nem tudom, mi lesz utána. Azt tudom, hogy az emberi életben, amikor az ember kileheli a lelkét, az a vég. De ezt én neked adom. Odaadom, mert bízom benned. Tehát Jézus abban példa számunkra, hogy az Istentől kapott tanítás, parancsok, az élet igéi megtarthatóak, megvalósíthatóak. Sőt, nem csak, hogy hősként lehet rátekinteni, hogy lám neki sikerült, Jézus él. Tehát a parancsok valóban az élet igéi, valóban az életre vezetnek. Tehát Jézus nem hősöket akar belőlünk, hanem élő embereket. Mégpedig újjáteremtett embereket. Úgy, mint például a vértanúk mai napnak a szentje, a Szent Gellért püspök. Odaadta az életét, mert hitt abban, hogy Jézus példájára lehet megvalósítani a törvényt. Annak radikalitásában, és ez a törvény életre vezet. Ezért tudjuk őt ünnepelni. Nos, hát ezen bevezető gondolatokkal javaslom én, hogy nézzük a 10 parancsolatot a előttünk álló hónapokban, mindig kitekintéssel az aktuális helyzetünkre, és valószínűleg időnként kell majd kitekintéssel lenni az aktuális társadalmi helyzetre is, ami érint bennünket, vagy érinthet bennünket. Nem is nagyon tudjuk még, hogy hogyan kell ezt fogalmazni se. De részesei vagyunk. Jó? Én minden esetre köszönöm a bizalmat, hogy így látatlanban és anélkül, hogy mi lesz a téma, is együtt vagyunk, bár azért ez nem olyan nagyon nagy rizikó, mert az egyház tanítása azért mégiscsak biztos, és mégiscsak életre vezető, de hát mégiscsak van egy bizalom ebben. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és akkor most, sőt, itt hagyom ezeket a kis cetléket, ha valaki szeretné, akkor lehetne témajavaslattal előárni. Jó? Akkor induljunk együtt, jó? De most befejezzük. Áldással. Az Úr legyen veletek. Az Úr áldjon, oltalmazzon benneteket, és utalmazzon meg az örök élettel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békében, Istennek legyen el hála.